Akkor folytatnánk az előadásokat, és átadnám a szót Hornos Tamásnak, aki a Wigner Kutatóközpontból jött el hozzánk, és szeretném neki ezúton is megköszönni, hogy eljött és megtartja az előadást. Intel fordítóról, GPU klaszterről és barátságos szkriptekről lesz szó.
Köszönöm, sziasztok! Ez egyben egy kísérlet is lesz, egy ilyen slide nélküli prezi. Megpróbáljuk, hogy hogyan válik be, hogyan működik. Három dologról fogok beszélni. Valószínűleg közepén tartunk majd egy ilyen 5 perces szünetet, vagy kérdéseket, ami valahol itt lesz. És mi ez a három rész? Az első az a fordító, Intel fordító, ami itt van. Aztán lesz szó a skriptekről, ami ez a nagyobb rész, és majd egy picit a GPU-król is beszélek, hogy miért az az utolsó, lehetne ezt a fordítóhoz is kapcsolni, de valószínűleg a skriptek után egyszerűbb lesz, és talán érthetőbb, hogy miről lesz szó. Röviden arról, hogy hol is vagyunk, milyen területen vagyunk, ez ugye a HPC, a High Performance Computing terület. Van egy másik, érdekes, hogy van egy másik terület, ami ehhez kapcsolódik, és manapság ez big data-nak, meg mindenféle analízisnek nevezik. Ezt egyébként a HPC-sek HPDA-nak hívják, és érdekes, hogy nagyon hasonló módszereket alkalmaznak ahhoz, amit mondjuk egy ilyen klasszikus HPC-ben megszoktunk, például real-time hitelkártya csalásoknak a lekövetéséhez nagy számítógépeket használ, hasonlóakat, mint ami Pécsen van például. Ez egy érdekes dolog, hogy a HPC hogy megy a big data-ba át. Milyen architektúra van? Egy picit itt az oldala lemaradt, ez a hibrid architektúrákról van szó. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a computing nódunkban különféle egységek vannak, amiket számolásra tudunk használni. Mi van egy ilyen computing nódban? Van benne persze memória, illetve storage. Azért kezdem ezekkel, mert ezekről nem fogok sokat beszélni. Ezek mindig valamilyen hierarchiát jelentenek. Ez az optimalizáció szempontjából fontos lehet. Mitől hibrid ez az architektúra? Főleg azért, mert a CPU-k mellett, amik a klasszikus, tipikusan X86-os processzorokat jelentenek, vannak benne gyorsítókártyák, vagy gyorsító kóprocesszorok. Mik ezek manapság? GPU, FPGA, illetve legújabban az Intelnek, ez a sok processzoros, egyébként X86-os kóprocesszora, amit korábban Mike-nak hívnak, most meg Xeon Phi. Miért érdekes ez? Azért, mert a programozás meg az optimalizáció során ezzel számolni kell. Egy alkalmazás akkor fut jól, gyorsan egy ilyen rendszeren, ha tudjuk pontosan, hogy az algoritmus mely részét, mely egység tudja a legoptimálisabban, leggyorsabban futtatni, tehát hogy így is kell megírnunk a programot, hogy így is kell optimalizálni. Vannak ilyen compute nódjaink, ezeket valamilyen nagysebességű hálózattal kötjük össze, hát ez már hallottátok, ez tipikusan az InfiniBand, és hogyan beszélnek ezek a nódok egymással, hát ez ma már gyakorlatilag mindig az MPI, ha valaki nem MPI-t használ, akkor érdemes arra áttérni. Hát ez egy jó szabvány, és gyakorlatilag mindenhol ez van. A nódokon belül ez az intra nód kommunikáció, az pedig általában a memórián keresztül valósul meg, és itt mi történik, ilyen szavakat lehet hallani, hogy lokális kernelek, meg lokálisan lévő adaton számolunk valamit mivel, OpenMPI, OpenCL, meg CUDA, ez az, ami ugye a két utolsó az a GPU-kra vonatkozik. Az OpenMP az képes ezt az Intel Phi processzort is használni. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a korábban CPU-n futó alkalmazásokat úgynevezik, hogy offloadoljuk a GPU-ra, vagy erre a Mike-ra, és ezek egymás mellett futnak. Tehát körülbelül erről az architektúráról van szó, ilyen gépeink vannak, ez a klaszternek a nagyon sematikus felépítése, és hogyan töltjük bele a futtatandó dolgokat, hát azt valamilyen ütemezőn keresztül berakjuk, és majd az ütemező kiosztja nekünk, hogy hol is fog az alkalmazásunk futni. Most erről ez az offloadolás, hogy milyen futtatási módok vannak. Ugye ez a klasszikus, ez a multikor, ami tipikusan az SMP futtatást jelenti, de több szálon elindul a programunk. Most ha ennek egy részét áttöltjük, vagy offloadoljuk a gyorsítókártyákra, akkor van ez a kevert futtatási mód, ami azt jelenti, hogy az algoritmus egy kis része fut, mondjuk a GPU-n azt nevezik ennek a manicore offloadnak, hogy az alkalmazás körülbelül fele-fele fut a CPU-n és a gyorsítókártyán, az a szimmetrikus ilyen felhasználás. És van olyan, amikor teljesen a gyorsítókártyára írunk valamit, az pedig ez a manicore only futtatás. Ezekhez társul persze az, hogyha ez ugye egy nódon, egy számoló nódon belül történik, ehhez kapcsolódik még az, hogy ezek a nódok egymással beszéljenek, és hogy erre való az MPI kommunikáció. Most hogyan történik egy fordítás? Mi történik egy fordítás során? Tipikusan van egy előfeldolgozó, ami valami módosításokat végez a forráskódon, utána lefordítjuk, ebből lesznek a object file-ok, és utána ezeket valahogy összelinkeljük külső könyvtárakkal általában. Ez a három állomása van egy fordításnak. Sokszor ez a két lépés, ez egy lépésben történik meg, tehát a fordító az futtatja a preprocesszort is. Talán ez a három lépés a legjobban egy ilyen Fortran fordítás során ábrázolható, ahol ebben ez egy makefile példa, ahol látjátok, hogy először hogyan csinálunk a nagy F fájlokból kis O object fájlokat, ugye ez egy olyan szabály, ami azt mondja meg, hogy ez az Intel-es preprocesszor, valami nagyon sokféle opció, amit itt észre lehet venni, és rájöhettek, hogy itt lesz a nagy F-ből kis F90, ez bármi lehetne, illetve hogy van, itt mennek bele a különböző flagek az előfeldolgozóba, tehát Fortranban nyugodtan lehet include-okat, meg define-okat írni, és ezt csinálják is. Ezek után jön a fordítás, ami ez esetben az Intel fordító esetében, mert én arról fogok ma beszélni, az iFort, illetve az ICC. Ez még nem párhuzamos fordítás, majd arról is lesz szó. Annak vannak valamilyen opciói, és az előbb preprocesszált fájl, az itt abból egy object keletkezik, hogy ez miért ilyen a szintaxis, mert a makefile-nak ilyen a szintaxisa. Most a kérdés az, hogy ide mit kell írni. De tipikusan ez az a hely, ahol a különböző optimalizációs beállításokat, kapcsolókat beállítjuk. Mit lehet tenni, ha az ember optimalizálni akar? Kérdezze meg a fejlesztőt, ez az első lépés, hogy hogyan kell optimálisan fordítani egy programot, vagy azt a programot, amit használ. Utána kérdezze meg a HPC supportot. Miért? Azért, mert ők egész nap ezzel foglalkoznak, és valószínűleg jól tudják és tesztelték azt a gépet, azokat a programokat, ez általában így van. Ezzel tényleg időt és energiát spórol meg az ember. Ugyan tudom, hogy most azt mondhatjátok, hogy ez arról szól, hogy milyen kapcsolókat kell beállítani, vagy később lesz szó, vagy mindjárt a következő lépésbe. Miért mondom ezt? Mert ezzel tényleg sok időt megtakaríthatunk magunknak. Tehát ha egyszer már a support foglalkozott azzal, vagy a fejlesztők megmondják, hogy hogyan kell jól lefordítani egy programot, akkor nem feltétlenül kell nekünk kitalálni, hogy mit kell csinálni. Mi van, ha ez a kettő nem működik? Akkor bizony magunknak kell megcsinálni, illetve tesztelni kell, ez fájdalmas lehet. Tehát ez nagyon sok idő, nagyon sok energia, nem mindig sikerül. Tényleg gyakorlatilag végtelen időt el lehet azzal tölteni, hogy az ember tesztel, illetve megpróbálja megtalálni a leggyorsabb megoldást. Itt van egy példa, ez egy egyszerű mátrix műveletnek a tesztje, amit SSL3 meg O3 optimalizációval fordítottak le, ez talán egy Open 64-es fordító. Ez csak egy példa, hogy Open 64-en hogyan kell ezt paraméterezni, és különböző fordítókkal megnézi az ember ennek a programnak a futási idejét, akkor ezeket a számokat kapjuk, Intelnél ez a 20,4, Portland Compilernek kicsit kevesebb, és itt van a GNU-nak a Fortranja, ami viszonylag nagy. Most kérdés, hogy ez mit mond nekünk? Hát ez azt mondja, hogy akkor a Portland compilert kell használni. Ez lenne a jó megoldás? Igenis, meg nem is. Ugye én nem mondtam, hogy ez milyen gépen futott le, vagy ide nem írtam ide. Illetve ez csak erre az egy tesztprogramra igaz. Hát ez nem biztos, hogy egy másik programnál ez a teszt ugyanezt az eredményt fogja adni. Ezért, hogyha optimalizálni akarunk, hogy többféle compilert is érdemes kipróbálni. Ami viszont talán elég jól látszik, hogy a GNU-nak a GCC-je, illetve a GFortranja az nem feltétlenül a leggyorsabb kódot generálja. Az a javaslat, hogy ezt kerüljük el, ha gyors programokat akarunk. Egyszerűen az Intel és a Portland, a PGI compilerek jobban működnek, mint AMD, mint Intel processzorokon. Jó, milyen kapcsolókat állítsunk be az Intel fordító esetén? Bizonyos értelemben könnyű a dolgunk, mert az Intelnek elég jó dokumentációi vannak, és nem is kell nagyon másba keresni. Van egy olyan leírásuk, amit Quick Reference Guide to Optimization with Intel Compilersnek hívnak, ez egy kis füzet, vagy egy weboldal, aminek vannak lépései, és amin érdemes végigmenni. Igazából ezt az utat kell végigvinni. Én is ebből szedtem ki ezeket a pontokat, vagy a főbb pontokat. Az első lépésben általános kapcsolókat érdemes kipróbálni, ezek az O, nagy O, illetve egy szám, ami követi. Az egyes az, amikor kikapcsoljuk vagy a nullás, amikor kikapcsoljuk az optimalizációt, a kettes, amikor a leggyorsabb futásra állítjuk be, illetve a hármasban még további egyéb optimalizációk kapcsolódnak be. Hogy ezek pontosan mit jelentenek, ezeket érdemes megnézni ebben az Intelnek a leírásába. Általában ez az O2 szint elég, és nem is biztos, hogy az O3 szint javít. Ezt érdemes kipróbálni. Tapasztalat mutatja, hogy az O3 nem mindig jó, van, hogy lassabb kódot generál, illetve van, hogy egyszerűen elszáll a program emiatt. Ezek után érdemes beállítani a processzor specifikus kapcsolókat. Ezek tipikusan ezzel az SSE kiterjesztéssel kapcsolatosak. Itt két kapcsolót említek meg, azért, mert ez konkrétan igaz a NIF-es gépekre. A szegedi és a budapesti gépen, ha Intel fordítót használunk, ott az SSL2-t kell használni, mert ez az Opteron processzorokkal kompatibilis. A másik két gépen ezt a 4.2-es verziót is használhatjuk, és ezzel a processzorra optimalizált kódot tudunk előállítani. A következő lépés az már egy kicsit ilyen varázslás kategóriája, ez az Interprocedural Optimization. Ez is nagyon sok mindent jelent, ennek a teljes listáját megtaláljátok ebbe a leírásba, például ilyen az inlining bekapcsolása. Ez is egy olyan opció, ami nem biztos, hogy mindig működik, főleg nem ez az IPO, ami a teljes forráskódra optimalizál. Nagyon, nagyon sokáig fordítja a programot, és nem biztos, hogy működik. Ez szokott működni, ami egy-egy objektumfájlon belül próbálja ezeket a elég agresszív módszereket bekapcsolni. Körülbelül ez az a három dolog, amin érdemes végigmenni. Van még a C fordítók esetén van még több kapcsoló, de ezeket azért nem tettem ide, mert nem annyira általánosak, mint ez a három kategória, vagy mint ez a pár beállítás, illetve ez függhet a programtól, tehát ez tipikusan az, hogy a fejlesztő vagy a support mondja, hogy ezt még pluszba állíts be ahhoz. Ez az a három dolog, amivel érdemes kezdeni. O2, az SSE, illetve ez az IP beállítás. Most a következő lépés az már a párhuzamosítással kapcsolatos, ami azt jelenti, hogy egy SMP gépre szeretnénk optimalizálni a kódunkat. Ezt az OpenMP, illetve a paralel kapcsolóval lehet megtenni. A paralel kapcsoló annyiban lehet érdekes, hogyha egy olyan soros kódunk van, amiben például a for ciklusok jól párhuzamosíthatók, akkor ez a kapcsoló ezt automatikusan meg fogja tenni, de erre vigyázni kell, mert ez nem azt jelenti, hogy van egy soros programunk, bekapcsoljuk ezt a kapcsolót, és utána az párhuzamosan fog futni több szálon. Ez csak akkor van így, ha a fordító úgy látja, hogy az biztonságos azt a for ciklust mondjuk szálasítani. Az OpenMP kapcsoló az pedig akkor kell használni, ha a forráskódunk OpenMP direktívákat tartalmaz. Ugye ehhez már bele kell nyúlni a kódba. Ez miért lehet érdekes? Ott lehet érdekes, ha több szárra, tehát több korra akarjuk szétszedni a programunkat. Az ötödik pont az pedig a profilinggal kapcsolatos, illetve a debugginggal kapcsolatos. Ez talán a GCC-ben is megvan, ez a -g, illetve a debug all. Ez akkor érdekes, amikor mérni akarjuk a teljesítményét. Majd erről lesz egy következő slide, hogy ilyen nagyon egyszerű profilingot hogyan csináljunk. Ez miért érdekes? Azért érdekes. Jó, ezeket a kapcsolatokat beállítottok, lefordítottok a programot, és akkor kérdés, hogy most már akkor ez optimális-e? Ezt nem tudjuk, ezt mérni kell. És például a profiling az egy olyan dolog, amivel ezt jól meg lehet nézni, hogy éppen a program melyik részén időzött el a futás. Linkelés. Mi legyen a könyvtár akkor, hogy ez az utolsó lépés. Itt láttok erre egy tesztet. Ez előbb bemutatott programnak az eredménye. Vannak különböző matematikai könyvtárak, ilyen ez a Goto, az Intelnek, meg az AMD-nek az optimált könyvtárai. Ezek elég jó és hasonló eredményeket mutatnak, és itt van ez az utolsó, ami azt jelenti, hogy a netlib-től letölthető forráskódot, ha Intellel lefordítom, akkor az 10-szer lassabban fog lefut. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy minden esetben használjuk a tipikusan a gyártó által szállított, optimált matematikai könyvtárakat, vagy bármilyen olyan könyvtárat, amiben numerikus módszerek vannak. Ez egy jó példa arra, hogy ugyan megvan ez forráskódban, de egyáltalán nem optimális. Tehát a netlib-től le lehet tölteni, jó, de sokkal-sokkal lassabban fog futni a programunk, mintha mondjuk egy Intel-es vagy egy AMD-s matematikai könyvtárat használnánk. Tehát ez az első a linkelésnél, használjunk optimált könyvtárakat. Az Intelnél, de talán az AMD-nél is igaz, hogy ezzel ingyen jár, hogy ezek a könyvtárak OpenMP-vel párhuzamosítottak. Ez azt jelenti, hogy van egy soros programom, ahhoz hozzálinkelem, és abban vannak olyan, és az használ valamilyen lapak, blasz hívást, hozzáfordítom az Intel MKL-t, akkor az a része a programnak szálasodhat SMP gépen, magyarul, párhuzamosan tudom futtatni, teljesen ingyen, annyit kellett csinálnom, hogy hozzálinkeltem ezt a MK könyvtárat. Amit tudni kell, hogy a linkelésnél is be kell kapcsolni ezt az OpenMP kapcsolót. A másik fontos kérdés, hogy statikusan linkeljünk-e, vagy shared, ilyen osztott könyvtárakat. Mind a kettő linkelési módnak megvan az előnye és a hátránya. Általában azt javasolják, hogy statikusan érdemes linkelni. Ez nem egy rossz dolog egyébként. Miért jó? Mert ilyenkor az egész binárisba belepakolódik minden, és egy nagyon kompakt futható fájlt kapunk. Ez mit jelent? Például azt jelenti, hogy a debreceni gépen lefordítok valamit, vagy statikusan linkelek, az egy az egybe átvihető a PC-re. Nem kell már ott újra. Illetve nem kell a shared objectekkel, vagy ilyen library beállításokkal. Ebből nem lesznek problémák például egy futás során, hanem minden abban a forrásban. Benne persze ez azt is jelenti, hogy az jóval nagyobb lesz maga a futtatható fájl, és mondjuk ha egy programunk sok futtatható fájlból áll, akkor ez sokszor annyiszor ezek a könyvtárak, így aztán lehet, hogy egy-egy programnak a futtatható fájla mondjuk gigabyte méreteket is elérnek. Ez tipikusan van ilyen. Mi van ebbe benne? Mi van az MK-be benne? Lineáris algebra, matrix műveletek, a scalapak, az a MPI-os verzió, tehát a nódok közötti párhuzamosítás, illetve van benne FFT is, ezt nem tudom, hogy mennyire lehet tudni. Egy interfészt kell lefordítani az MK-hez, és utána az FFTV ugyanúgy lehet használni, mint az FFTV könyvtárat, ebbe is van. Ez is tud SMP párhuzamosan működni, használni kell. Próbáljuk ki, használjuk, illetve próbáljuk ki. Jó, hogyan kell ezeket a paramétereket megadni? Szerencsére erre is van megoldás, nem kell bújni ilyen Intel manuálokat, van egy weboldal, itt csak a rövid címét tettem ide. Ezt úgy nevezik, hogy Intel Link Advisor honlap. Itt egy formon ki lehet választani, hogy milyen verzióhoz, milyen könyvtárakra van szükségünk, és valamilyen hasonló ajánlást fog nekünk tenni. Ezek többé-kevésbé egy az egybe beletehetjük a makefile-unkba. Mit látunk ezen ez egy példa. Mit láttok ezen? Ugye ez például egy scalapakos fordítás, ami majd mindjárt érdekes lesz, ez a piros sor, de erről nem beszélek, hanem erről a középső részről, amit az Intel ilyen layered model konceptnek hív. Ez körülbelül annyit tesz, hogy az MK-nek az egyes részeit az architektúrának megfelelően cserélgetheti az ember. Például, ha én SMP pár, tehát OpenMP-t szeretnék, akkor ezt a threading könyvtárat kell hozzáfordítanom. Ennek van szeriál része is, tehát nem szeretnék bele OpenMP-t, akkor ezt fordítás során is kikapcsolhatom. Illetve ez, hogy mit jelent ez az LP64, ez az interfészszel kapcsolatos, már olyan értem, hogy a változóknak mekkora a mérete. De ez egy fontos kérdés lehet. Általában ezek elég 64 bites rendszereken, ez egy nagyon tipikus beállítása a linkelésnek. Jó, lefordítottuk a programunkat, elvileg nagyon optimális minden, hogyan kell ezt futtatni. Most egyelőre csak SMP gépekről beszéltem, vagy SMP fordításról beszéltem. Ehhez ezt az MK NumThreads változót kell beállítani, és utána írjuk a futtatható fájlt. Az OpenMP-nek van egy saját specifikáció, OpenMP programoknál ez az MKL, ez itt OMP. De ha mi csak azt szeretnénk, hogy az MKL rész szálasodjon, akkor ez a változó elég. Oké, nézzük meg, hogy mennyire gyorsan fut. Ez megint egy példa. Elindítunk mondjuk 4 vagy 8 szálon egy ilyen programot, és megnézzük, hogy mennyire megy gyorsan, hogy mihez képest, tehát ahhoz, hogy egy CPU mennyire fut, mennyi időt mérünk. Itt látok egy példát, körülbelül a 7-szeres, 6-7-szeres a gyorsulása ennek a programnak. Hogyan tudom ezt máshogy megnézni, mert az is kérdés, hogy ez tényleg effektíven fut-e, tényleg azt a 8 processzort kihasználja-e?
Lenne egy kérdésem, hogy
persze.
Meg tudnál ismételni az MKNUM és az OMP-NUM közötti különbséget? Mert...
Ez annyit jelent, hogy ha OMP-t írsz oda, akkor minden olyan része a programnak, amit OpenMP direktívával, vagy direktívával fordítottál, vagy a programkódodban van, az szálasodni fog, az MKL is. De ha te csak azt szeretnéd, hogy az MKL rész szálasodjon, és a programnak a többi része ne, ahhoz elég ez a változó. Tehát ez csak az MKL-t szálasítja, az OMP, az MKL-t is, és a többi. Van még több beállítás az OMP-hez is, meg az MKL-hez is, a CPU binding, meg ilyen belső, ilyen a szálak ütemezése, az itt nincs. Itt csak arról van szó, hogy ez most 4 szálon vagy 8 szálon fusson. Hogyan tudom ezt, hogyan látom ezt egy gépen, hogy ez tényleg annyit használ? A legegyszerűbb dolog, hogy egyszerűen toppal megnézem a user loadot, és abban azt kell látnom, hogy 660 vagy 190%-os terhelés. Tipikusan 100%-nál nagyobb terhelést kell látnom. Ez azt jelenti, hogy azt a 2, 3, 4, 5, 6 processzor tényleg használja ez az SMP kód. Jó. Egyelőre lefordítottuk az SMP programunkat. Mi legyen a profilerrel? Mit lehet ezzel csinálni? Miért jó az? Mert meg tudjuk nézni, hogy a programnak az egyes részeiben mennyi idő telik el. Például az Intelnek van ez a VTune Amplifier program csomagja, ez egy profiler, ami tud többszálú programokat is vizsgálni. Ez egy rövid példa, hogy hogyan kell egy ilyen profiling futtatást előállítani, ilyen debug all-al vagy minusz g-vel kell fordítani a programot, és utána lehet ezt az amplifierrel futtatni. Mit lehet látni ebbe a példába? Itt én úgy tettem ezeket az oszlopokat sorba, hogy az eltöltött idő, hogy éppen hol, az egy könyvtár vagy a program, illetve hogy melyik függvényhívásba töltött el ennyi időt. Láthatjátok, hogy ez például az Intel könyv, ezek az SO-k, ugye ezek a shared objectek, és például ez a sor, ez az, ami használható. Olyan értelemben hasznos munka, hogy a programunkban eltöltött valamilyen függvényben. Ha erre ránézünk, erre az első sor, ez a wait, sleep, ez jót jelenthet? Ugye ez nem annyira, már csak a nevéből adódóan, tehát az, hogy van amiben a program, aminek az a neve, hogy wait, sleep, és ilyen sok időt tölt, ez nem annyira jó. Tehát erre jó lehet, hogy a topnál annyival jobb, picit jobban belelátunk abba, hogy a programunk mit csinál. És akkor kérdés, hogy ez miért lehet? Tehát ebben az esetben valószínűleg az volt a probléma, hogy túl kis problémát túl sok szára tettünk szét, és egyszerűen ilyen adatvárakozás miatt várt ez a program az idő nagy részében, nem pedig számolt. Nézzünk egy másik példát, hogy mire lehet ez jó. Hát itt már nem látunk ilyen vészlépet, tehát ez lehet, hogy már optimálisabb volt, mert az a méret, az adatméret, amivel elkezdtük számolni. Mire lehet jó még ez a profiling? Ezek például ilyen matrix műveletek, ez az Z, a BLAS könyvtárból, az Z ez egy komplex, ez meg a general matrix, talán multiply. ...nak a rövidítése. Miért lehet ez érdekes? Azért lehet ez a hotspot analízis, azért lehet érdekes. Tipikusan így lehet megmondani egy programról, hogy melyik részén tölt el sok időt, és esetleg azt a részt át lehet-e írni mondjuk GPU-ra, vagy át lehet-e tenni XFI, erre a Intel Fi, a Micra. Igazából az offloadinghoz adhat nekünk jó információkat. Mi még érdekes, a videót én sem fogom elindítani, van hozzá nagyon szép GUI. Miért jó ez a GUI? Mert sokkal szemléletesebb módon látjuk azt, hogy mi történik, és sokkal szemléletesebb módon látjuk a profiling eredményét, mintha csak egy ilyen szöveges kimenetet néznénk meg. Ez Linuxon is teljesen jó. Jó, összefoglalás, compileres összefoglalás. Hogy kell csinálni? Menjünk végig ezen a Quick Ref Guide-on, 1-es, 2-es, 3-as pont. Ha van nagyon sok időnk, akkor kezdjünk el profilolni. Kérdés, hogy SMP részt bekapcsoljuk-e vagy nem. Amit mondtam, hogy ha az MK-t hozzáfordítjuk egy programhoz, akkor ezt ingyen automatikusan megkapjuk, illetve minden esetben használjunk optimalizált könyvtárakat, amit az Intel vagy az AMD ad. A negyedik lépés az pedig az, hogy tesztelni kell, mérni kell. Ami egy fontos dolog ilyen párhuzamos programok tesztelés skálateszteknél, általában nem mindegy, hogy mekkora adaton teszteljük. Például kevés adatpontot sok processzorra nem érdemes szétosztani, mert nem fogunk látni jó skálázást. Sokszor az kell, hogy növeljük például az input méretét, hogy így mondjam. És akkor tényleg látjuk azt, hogy minél több processzorra tesszük rá a programunkat, az tényleg 2x-3x-4x gyorsabban fog futni. Ha ezzel megvagyunk, akkor általában az van, hogy visszamegyünk az elejére, és még valamit megint állítunk, megint tesztelünk. Hát ez egy ilyen körfolyamatnak kell, hogy legyen, vagy ez szokott lenni. Ami még érdekes, és nem biztos, hogy sokan tudják, hogy nem komerciális felhasználás, tehát ilyen otthoni felhasználás ingyenes az Intelnek. A fordítója is, meg a matematikai könyvtárja is. Most, hogy mit jelent ez, hogy non-commercial use, ezt meg kell nézni a licenszbe. Ez egyébként azt jelenti gyakorlati szempontból, hogyha én otthonra veszek egy szuperszámítógépet, és magamnak kiszámolok valamit, azért nem kell fizetnem licenszdíjat, de ezekkel az adatokkal semmit, meg a binárisokkal semmi más nem kezdhetek. Tehát például egy HPC központnak nyilván meg kell vennie a fordítót, meg a könyvtárakat. Mi nincsen benne? Nincsen benne a cluster kit, amivel MPI-t tudok használni, illetve nincsen benne a kripto könyvtárak, nincsenek benne. Tehát ha mondjuk valaki nagyon gyorsan akar mindenféle kódokat feltörni, akkor azt ugyanúgy meg kell venni az ehhez kapcsolódó gyorsított könyvtárakat. És még ami a fordításhoz tartozik, mi van akkor, ha ezt MPI-jal szeretném lefordítani, ami mondjuk érdekesebb lehet, vagy érdekes lehet ezeknek a NIF-es gépekkel kapcsolatban. Érdemes megnézni, hogy hogyan néz ki. Ugye ebben az esetben általában egy más nevű fordítót használunk, aminek az elején van egy M. Ez jelenti azt, hogy MPI, de igazából ez csak egy ilyen wrapper script, amiben annyi történik, hogy plusz kapcsolók vannak az MPI környezetre nézve, ami a MPI könyvtár, illetve az include könyvtárak. Igazából ezek a wrapperek is az iFordot, vagy az ICC-t hívják meg, csak plusz kapcsolókat állítanak be. Ez például az MPT-nek ez a wrapper scriptje. Ezen nagyon egyszerűen látszik, hogy egy elérési utat ad meg, hozzálinkeli ezt a könyvtárat, illetve ezt az include elérési utat adja meg, amiben a header fájlok, vagy pedig az MPI modulok vannak a Fortranhoz, és hát ugyanúgy futtatja a Fortran vagy a C fordítót. Ha kézzel akarjuk ezt beállítani, vagy nem akarjuk ezt a wrappert használni, akkor ezt a két plusz dolgot kell a makefile-unkba beleírni. Tehát ennyire egyszerű, és ugyanúgy iFort ICC-vel lefordítjuk. Tehát semmilyen semmilyen nagyobb trükk nincs benne. Ami viszont fontos, hogy az MPI implementációk azok egymással nem kompatibilisek. Ez olyan értelme kell érteni, hogy az adott MPI környezettel csak azt az adott MPI-ra lefordított programot tudjuk elindítani. Hát, hogyha OpenMP-t akarunk használni, akkor arra kell fordítani a binárist, és azon is kell futtatni. Ez az SGI esetében annyiban más, hogy az SGI nyújt egy olyan szolgáltatást, amivel más MPI-okra fordított programokat, binárisokat tudunk MPT alatt fordítani, ez a Performance Boost csomag. Erre majd később lesz szó, hogy ezt hogyan csináljuk. És ha linkelni akarunk, akkor ott is fontos, hogy milyen MPI-t használunk. Ha például a Scalapak, illetve ez a Blocks könyvtárat használjuk, ott MPI-specifikus könyvtárat hozzá kell linkelni, és ezek után csak ezzel az MPI verzióval, illetve környezettel lesz majd futtatható. Hogyan futtatjuk az ilyen programokat? Pontosan azért, mert nem teljesen egyformák ezek az MPI környezetek, ezért hát itt valamit elé is kell írni, itt van ez az MPI run, ami fölépíti az MPI környezetet, valamit utána is kell írni, és utána jön ez a program, tehát egy picit bonyolultabb, mint az OpenMP esetében. Na most ezek a paraméterek, mindjárt hogy mondom, hogy mik ezek a paraméterek. Az MP az általában az összes processznek a száma szokott lenni, a per host az pedig az, hogy az egyes nódokon hány darab MPI process induljon el. Ez Intel MPI esetén igaz, ez OpenMP esetén igaz, ez pedig az SGI MPT esetén igaz. Hogyha tudjuk azt, vagy megmondjuk azt, hogy mely gépeken, ide az nincs írva, hogy pontosan melyik gépeken induljanak ezek, és ezeket az ütemező mondja meg nekünk. Általában valamilyen host file-ba, vagy valamilyen környezeti változóba írja be, hogy host 1, host 2, stb. Induljanak el ezek a processzek, és hát persze ő is indítja el az MPI környezetet azon az adott gépen. Mi általában ezeket állítjuk be, illetve innen lehagytam tényleg ezt a gépek konkrét neveit, amit vagy file-ba, vagy környezeti változóba, vagy ide kell konkrétan írni. Lényeg, nincs egységes szintaxis erre, és még az sem biztos, hogy egy adott MPI környezethez van ütemező támogatás, ami azt jelenti például az SGI esetében, hogy nem tudja sem a host file-ból, amit az ütemező neki ad, sem pedig a környezeti változóból megállapítani, hogy melyik gépeken kell futni, tehát ez valahogy nekünk kell valamilyen skripttel kiszedni, vagy beállítani a futtatás előtt. Tehát sajnos ez igaz, hogy miért, tehát ez nem egy jó, nem egy kényelmes dolog, és ez itt érnénk át a második részre, de még azelőtt, ha valakinek van valamilyen kérdése, vagy tartsunk egy kis szünetet, azt most lehetne megtenni. Oké. Okay.